A technikusi székben pedig új kollégánk, Varga Kata szolgál. Először hallgassuk meg a tanúságtételt.
Én Varga Kata vagyok.
A tanúságtételt szeretnénk hallani, amelyik fel van véve. Nincs meg a szodásrendszerben, hát elnézést kérünk, akkor itten egy kis technikai hiba történt a részünkről, úgyhogy akkor erre majd később kerítünk sort.
Így van. A mai műsorban a műsoros stáb szerepel, úgyhogy elsősorban akkor erről fogunk beszélgetni, hogy milyen műsoraink, illetve milyen induló műsoraink lesznek az augusztusi, illetve a elkövetkezendő fél év során. Milán atya, tudsz erről valamit mesélni nekünk? Mivel, hogy sok ötleted volt azzal kapcsolatban, hogy milyen induló műsoraink lesznek.
Ötletem az rengeteg volt, mint a bölcs rabbinak. Ugye a járványhelyzet miatt bizonyos műsoraink nem tudtak készülni az elmúlt hónapokban. Ezért kerültünk ugye itten egy kis gondban, hogy azok a műsorok, amelynek a készítői az önkéntesek, hát nem tudtak bejárni, vagy nem tudták elektronikus úton, internetes csatornákon keresztül elkészíteni a műsorukat. Ugye hát azok a műsorok sajnos az elmúlt hetekben, hónapokban ismétlésekből álltak. A nagy kérdés nyilván az, hogy most már előre tekintve a szeptemberre, tehát még ugye nyár az mindig egy ilyen átmeneti időszak, mert sokan nincsenek itthon, lemennek a Balatonhoz például, úgyhogy ezeket a műsorkészítőinket meg kell kérdeznünk, hogy tudják-e folytatni szeptembertől. Ez nem automatikus, nyilván van, aki várja ugrásra készen, hogy mikor jöhet már, vagy hát várta már a kijárási korlátozás végét is, de hát ugyanakkor meg olyan is van, aki hát így, hogy egy kicsit leállt a rendszeres műsorkészítéssel, úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy újra tudja ezt indítani. És hát ezeket a hézagokat mértük föl itten az elmúlt napokban, hetekben, és akkor ehelyett nyilván a már korábban meglévő tervek, gondolatok hát megszervezéséhez kezdett hozzá, ugye itten a műsoros részleg. Úgyhogy nyilván sokakat megszólítottunk, ugye ez nagyon fontos, hogy ezzel együtt nem mindenki áll készen a mi megszólításunkra, hogy műsort készítsen. Úgyhogy hát ami ígéretes dolog, és hát indulásra készen áll, mondhatjuk így, az Hajna Gézának a 50-es évek költészete, irodalma, illetve ezen belül is valamiképpen a börtönben űzött művészetek szerepe, és hát ezeknek a bemutatása. Ugye a szellemi emberek azért börtönben nagyon sokszor megtalálták az értelmes időtöltésnek a lehetőségét, tehát nyilván a egyéb szörnyű körülmények és hát politikai presszió ellenére. Tehát ilyen értelemben ugye egy nagyon könnyen űzhető tevékenység volt a versírás, amelyet hát aztán sok esetben vagy papírcetliken, vagy éppen emlékezetből juttattak ki a börtönből. De hát ugyanakkor persze más művészeti ágak, festészet vagy regényírás az nehezebben volt művelhető, de például zeneszerző is volt, és hát Hajna Géza barátom itt személyes érintettsége okán is, meg eddigi munkássága révén is hát úgy sokat foglalkozott ezzel, és akkor ebből hát összeállna egy nagyon érdekes sorozat. Ez egy élő műsor lenne, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá.
Mi is nagyon kíváncsiak vagyunk rá, úgyhogy remélem, hogy sikerrel fog futni ez a sorozat is, és érdeklődni szeretnék, hogy akkor van-e lehetőség a tanúságtétel lejátszására. Köszönjük szépen Szabolcs kollégánknak. Akkor hallgassuk meg a tanúságtételt.
A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek eleget téve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak e közben. Mai műsorunk vendége Ruszti Zseráldin, aki a Csillagképek műsor vezetője.
Több mint 7 éve indult ez a műsorom. Állandó szereplői beszélgető társai vannak a műsornak. Egyik társam Szabó Nóra, ő gyermekorvos, neurológus, másik beszélgető társam pedig Nagy Péter, ő mérnök hitoktató.
Miért éppen a Csillagképek a műsor címe?
Hosszabb a címe, Csillagképek arcvonásaink az irodalom tükrében. Ez egy Tóth Árpád idézet. Szeretném gondolatban vagy virtuálisan összekötni a hallgatókat a szerzőkkel, a műsorvezetővel, hogy akik hallgatják a műsort külön-külön az otthonukba, ne magányos csillagként, hanem egy összerakott csillagképpé alakulva legyünk így együtt. Ez egy irodalmi műsor, és tulajdonképpen a csillagok azok a szerzők, a költők, írók és az ő művük. Hozzám közel áll annak a 20. század, illetőleg a napjainknak a költészete, prózája, úgyhogy ebből válogatunk.
Milyen szempontok alapján?
Vannak tematikus műsorok is, amik kötődnek valamilyen ünnephez, egyházi ünnephez, advent, nagybőjt, karácsony, húsvét, vagy valamilyen nemzeti ünnepünk. Együtt szoktunk kitalálni témákat a családról, a gyereknevelésről. Volt ilyen témánk is Arany János balladái nyomán a bűn és bűnhődésről. Szóval olyan témák, amiket úgy gondolom, hogy a hallgatóknak a széles köre is szívesen hallgatnak. Fiatalok is, egyedülállók is, családban élők is, és a magányosokhoz is szeretnénk szólni. Az ökumené jegyében a más vallásúakhoz is, vagy a nem hívőkhöz is szeretnénk szólni. Ez irodalomterápiás műsor. Ez azt jelenti, hogy megismerünk egy verset, amit hozok, vagy novella részletet. Tulajdonképpen nem műelemzés van, nem a költőknek az irodalomtörténeti bemutatása, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy abban az adott helyzetben ez a mű, amit akkor meghallottak, milyen érzéseket, emlékeket, asszociációkat ébreszt bennük, megtalálják-e azokat az üzeneteket, amiket ők a saját életükre tudnak majd vonatkoztatni. Úgyhogy ez egy ilyen irodalmi beszélgető műsor. De mindig egy a világirodalom kiemelt szerzői által írt művekről beszélgetünk. Már az ismerőseim sorában kaptam visszajelzést, hogy meghallgatták, és tetszett, vagy valamilyen módon megérintette őket valamelyik részlete, vagy a mű, amiről beszélgettünk, és volt, aki mondta, hogy fogja hallgatni a Mária Rádiót, és ennek nagyon örültem.
Beszélj már kicsit a munkádról, mert nyilván ez jelenik meg a műsorodban is.
Az alapvégzettségem pszichopedagógus, gyógypedagógus. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarán végeztem, biblioterapeuta szakon. Nyertem képesítést, ez a biblió, nem biblia, hanem biblió, mint könyv, mint szöveg, mint irodalom. És nagy élmény volt nekem, mert engem még Jelenics István tanított esztétikát és irodalmat. Serdülőknél kamaszkorú gyerekeknek tartok, vezetek irodalomterápiát, akik szorongók és különböző neurotikus betegségben szenvednek, nagyon nehezen nyílnak meg, és akkor, amikor egy szöveget, egy irodalmi szövegrészletet viszek be nekik, akkor nem kell direktben saját magukról, a saját érzésükről beszélni, hanem vajon az a szereplő ezt és ezt miért csinálta, miért mondta azt, amit mondott, és akkor így a saját érzéseiket mondják el, a saját gondolataikat, amiket egyébként nem tudnának úgy megfogalmazni.
Mind a mellett, amit megtanultál szakmailag az egyetemen, kell egy jókora nagy empátia.
Én azt tanultam az egyetemen, hogy a terapeutának a személyisége az, mint munkaeszköz, az, amit bevisz a műveken túl, a csoport elé, vagy a hallgatók elé. Hozzám mindig közel állt az önkéntesség, az elesettek gyámolítása, velük való foglalkozás, végül is az első diplomámat is így gyógypedagógusként így lettem, hogy azokkal foglalkozzak, akikről én úgy gondolom, hogy szükségük van valami pluszra.
Az, hogy ilyen területen próbáltad elképzelni a jövődet, volt valaki példakép, vagy a szülői házból hoztál egy ilyen szociális érzékenységet?
Én azt gondolom, hogy igen, a szüleim, bár ők nem ilyen területen dolgoztak, de náluk is én ezt megtapasztaltam, hogy mindig a karitatív munka és a másoknak a segítés, hogy észrevenni azt, hogy kinek van szüksége valamire, az bennük megvolt.
Hogyan készül egy műsor? Érteti, hogyan készültök rá?
Havonta egyszer van ez a műsorom. A műsorvezetést és a műveknek a kiválogatását azt én csinálom. Előtte, ha van időnk, meg idejük, mert ugye mindenki rohan száz felé, aktívan dolgoznak, akkor találkozunk személyesen, ha nem, akkor meg e-mailezünk, és akkor leírom nagyjából a műsor tervet, a műsorvázlatot elküldöm. Egyébként a harmadik beszélgetőtársam mindig igyekszem olyat kiválasztani, aki annak az adott témának valamilyen módon a szakembere vagy ismerője.
Könnyen találsz a témához megfelelő szakembert, illetve ők könnyen ráállnak arra, hogy
eljönnek? Nem. Nem, mert azért tulajdonképpen ez egy kötöttség, mert azért nekik is el kell olvasni azt a művet, amiről fogunk majd beszélni. Ez jelent nekik is egy kis felkészülést. Ez a legnehezebb a műsorkészítésben, hogy találjak valakit, aki éppen akkor ráér, nem mondja le. Van, ahogy a szűzanya mindig megoldotta, hogy valakit sikerült mégis az utolsó pillanatban rávenni, hogy ugorjon be. Volt olyan, hogy kevesebben voltunk, de úgy nem maradt el műsor.
Neked mit ad ez a műsor?
A hitem sokkal mélyült. 7 éve csinálom már ezt a műsort, és olyan témákkal foglalkozom valahol, hogy óhatatlanul is mindig megjelenik a hit. Megjelenik a... Volt egy ilyen műsorunk, és a hiszek hitetlenül. Tehát amikor a kétségek, úgy érezzük, hogy nem kapunk választ, amikor kérdezünk. Tehát ezek az érzések megjelennek, és ugyanakkor a szerzők mély hite is, az örök kérdésekre adott válaszuk is. Nagyon jó érzés, hogy ebbe élek, mert hogy sokat készülök erre.
Visszahat rád a műsor.
Nagyon, nagyon, abszolút. Ugyanakkor azért a helynek a milliója is, valahogy mindig úgy éreztem, hogy Mária valahogy valóságosan is jelen van itt a rádióban. Tényleg nagyon sokat ad a rádió, hogy olyan művekkel, szerzőkkel foglalkozhatunk, akik hasonló dilemmákkal, hasonló kérdésekkel foglalkoznak, és hogy ők milyen választ adtak ezekre. Ez olyan kincs, hogy még nem voltam szerző vagy téma hiány. Nekem kicsit hiányzik a visszajelzés, tehát a hallgatóknak a visszajelzése, mert ugye ez nem élő műsor, nem tudnak betelefonálni. Ez a műsorom a Mentálhigiénés sávban van este 10-kor. Élőadást nem tudok csinálni, mert miután több vendéggel vagy beszélgetőtársra csinálom a műsort, nem érnének haza. Végül is ennek meg megvan az a varázsa, hogy még egyszer vissza tudom hallgatni, amikor a vágás van, tudunk tanulni belőle, hogy most ezt itt valahogy másképp kellett volna esetleg mondanom, vagy csinálnom.
Sok műsor esetében van így, hogy nincs konkrét visszajelzés, ezúton is biztassuk azért a hallgatókat, hogy nem lehet betelefonálni a műsorba. Írják meg a műsor készítőnek a véleményüket, mert ez lehet építő, lehet ötletadó gondolat, bármi más, amivel lehet erősíteni.
Erre nyitottak vagyunk, örömmel vennénk.
Készítesz még különböző riportokat, műsorokat.
Több ilyen irodalmi műsor szerkesztésében vettem részt, ilyen tematikus műsorok voltak ezek. Adi Endréről, Csokonairól, Gárdonyi Gézáról és Balassi Bálintról, és nemrég fejeződött be egy fél évig tartó műsorom, a Ég és Föld között volt a címe, és ez a 20. század is napjaink költőinek istenes versei, istenkereső verseiről szólt.
Izgalmas téma.
Igen, nagyon jó voltak, és ebbe Rózsa Katalint hívtam meg, szerkesztő társamnak. A rádió egészségügyi szerkesztőségben vagyok, és itt több riportot csináltam Hit és gyógyítás címmel, különböző orvosokról és gyógyszerészekről. Ezekre is jól szívvel emlékszem vissza, de azért a fő területem az az irodalom.
Milyen érzés most a mikrofon másik oldalán lenni?
Nagyon nehéz.
Te nem kicsit akkor beleérzel abba, hogy milyen lehet a vendégeiknek.
Igen, igen, igen.
Említetted a foglalkozásodat is, hogy abból bizonyára nagyon sok feladat akad. Hogyan tudod ezek közé beilleszteni a Mária Rádió beli tevékenységedet?
Valahogy a Mária Rádió már az életem részévé vált. Én ezzel nem is gondolkodtam, hogy kéne. Valahogy mindig találok erre időt. Tehát ez egy nagyon fontos és nagyon szeretett része a munkámnak, meg az életemnek, úgyhogy ez nem kérdés.
Olyan jó ezt így hallgatni, mert olyan jó, hogy ami engem érdekel, milyen jó, hogy van egy ilyen rádió, hogy ezen keresztül megoszthatom másokkal. És hát gondolom, hogy ez az öröm is munkálkodik benned, amikor minden mást félretéve készülsz egy műsor elkészítésének.
Igen, úgyhogy már én úgy olvasok regényt, vagy novellát, vagy hogy na, ezt föl fogom el tudni használni majd a műsorban.
Akkor már jó sok jegyzeted van, amiből válogatni.
Meg amikor készülök egy műsorra, hát ez egy olyan jó pár nap, akkor már így állnak jegyzetek.
Az szóba került már valahol társaságban, beszélgetés folyamán, hogy már a rádióban dolgozol, és ráadásul önkéntesként, nem is pénzért.
Igen.
Mit szólnak hozzá?
Nem volt senki olyan, aki azt mondta volna, na hát ezt miért csinálod? Hát, ahogy mondtam, hogy tőlem az önkéntesség nem áll távol, sőt, közel áll hozzám. Az egyik ilyen önkéntes feladatom az onkológiai intézetben gyógyult rákbetegeknek tartok irodalomterápiát. Ezt is önkéntes alapon, és azt is nagy örömmel csinálom.
Ezt Isten nélkül nem igazán lehetne csinálni?
Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Ahogy én ide kerültem a rádióhoz, kapcsolódik egyébként ehhez, hogy én akkor éppen egy nagyon nehéz élethelyzetben voltam, és nehezen éltem meg azokat a hónapokat, vagy évet, és máig se tudom, hogy honnan. Kaptam egy e-mailt, hogy a Mária Rádió műsorvezetőket keres. Én odáig nem ismertem, nem igen hallgattam a Mária Rádiót, valahogy idegennek is éreztem tőle. Most már úgy gondolom, hogy ez a gondviselés volt, mert kinyitott nekem egy ajtót, és úgy éreztem, hogy most erre a feladatra meg vagyok szólítva. Nagyon-nagyon jó volt.
Nagyon erős hívás lehetett.
A lehető legjobbkor jött.
Isten milyen jó tud időzíteni.
Igen.
Kedves hallgatók, Ruszti Zseraldinnal, a Csillagképek szerkesztőjével, műsorkészítőjével és egyéb más riportok szerzőjével Kerek József beszélgetett.
A Mária Rádió az Én Rádióm is című műsorunkat hallották.
Köszöntöm újfent a kedves hallgatókat a Mi Rádiunk című műsorban. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem Osvai Péter, akivel a maratonról beszélgetünk. Én ugye új vagyok a rádióban. Péter, tudnál nekem egy pár szót mondani arról, hogy mi is ez a Mariaton?
Igen, ez egy furcsa kifejezés lehet, én is szeretettel köszöntöm a hallgatói család kedves tagjait. Furcsa kifejezés, mi az, hogy Mariaton? Maraton, Maria, hát a kettőnek a keveréke, Mária és a Maraton szóból, tehát egy maratoni Mária Rádiós adománygyűjtés. Nem a magyarországi Mária Rádió találmánya ez a rendez, vagy hát műsor folyam igazából, hanem valahol valamelyik dél-amerikai Mária Rádió kezdte ezt el, amikor nagy bajban voltak anyagilag. Ez azt jelenti, hogy bizonyos cél érdekében általában két napos adás folyamot szervezünk, amikor a hallgatókat arra kapacitáljuk, hogy hát segítsenek adományaikkal ezt a bizonyos célt elérni, és akkor az adás ennek a célnak a kapcsán felmerülő kérdésekről szól, illetve ilyen emberekkel készítünk interjút, akik kapcsolatban vannak ezzel a céllal.
Értem. Ugye most nekünk itt a Mária Rádióban augusztus 24-28-án lesz egy mariatonunk a Keszthelyi Mária Rádióért. Erről esetleg tudnál pár szót szólni, hogy ez pontosan miért lesz, és hogyan lesz?
Igen. Akik hát legalább ez év pünkösdje óta hallgatják a Mária Rádiót, bizonyára nyomon követhették, hogy Keszthelyen és környékén is megszólalt az adásunk. Ez egy kb. Ilyen 20 kilométeres, hát nem nyilván egy szabályos sugarú kör, egy kicsit ilyen krumpliszerű, de kb. 20 kezdte és 20 kilométeres körzete, ez kb. 40 település, 60 ezer lakos kapcsolódott be a Mári Rádió potenciális hallgatói családjába, és ugye hát ez beruházással jár mindig, tehát nem csak az, hogy ott most megszólalunk, oda antennát kell telepíteni, adóberendezést kell telepíteni, be kell szerezni egyáltalán ezeket a berendezéseket, tehát ez nem 2 forint, és ezeket be kell üzemelni, fel kell építeni, az meg megint csak nem 2-3 forint, hogy ez több 10 millió forintos, vagy 10 milliónál is nagyobb költségterhet jelentett a tavalyi évben, és hát akkor szerveztünk, ugye egyszerre 3 adónk indult el, Göd, Törökbálint és Keszthely, és hát majdnem sikerült, és akkor is volt egy mariaton, akik még akkor hallgatták a Mári Rádiót, talán emlékeznek rá, és ebből maradt egy, hát most mi az, hogy relatíve nyúlfarknyi tartozásunk Keszthelyen, tehát a másik kettőt, a Gödöt és a Törökbálintot, azt Istennek és a hallgatóknak hála sikerült kifizetnünk. Keszthelyet is majdnem, csak, mert egy embernek ez nyilván ez egy óriási összeg, egy 6 millió forintos tartozásunk maradt a beruházásokból, és ezt szeretnénk augusztus 27-én és 28-án csütörtökön és pénteken egy kétnapos adás folyamban ledolgozni a hallgatók összefogásával, segítségével, szeretetével, imádságával és az anyagi lehetőségükhöz mért támogatásával, amit nagyon sokszor megtapasztaltunk. Itt most, mielőtt élő adásba kapcsolatunk, mondtam, hogy ez nekem mindig egy ilyen nagy öröm, még csak rá gondolni is, hogy tényleg ez az adakozásnak az ünnepe. Én legalábbis ezt mindig így, és a kollégáimat nézem, mint a hallgatók visszajelzések alapján, hogy ezt így éljük meg. Tehát egy közös összefogás, hogy mindenki azt éli meg, hogy az a kicsi, ami van, akár imádság, akár anyagi áldozat, vagy valaki, aki megteheti, bizony vannak olyanok, akik jó mélyen a zsebükbe megengedhetik maguknak, bátran ajánlottak föl adományokat, és így hát nagy bizalmunk van abban, hogy ez a 6 millió forintos tartozási hiányként jelentkező összeg, ez összeadható így közös erőfeszítéssel.
Egyébként erről az jutott eszembe, hogy pont tegnap így a rádióban egy kicsit ilyen gyors talpalót tartott Péter nekünk, kicsit újabb kollégáknak, arról, hogy hogyan is alakult meg a Mária Rádió is, és mik a céljai, mi a lelki háttere, és ő említette, hogy a magyarországi Mária Rádió is úgy indult, hogy annak idején a világcsalád, úgymond az alaptőkét, ami a rádió indításához volt szükséges, azt összekalapozta egy ilyen ügyben, és hát tényleg ez... Elmesélnéd nekünk ezt a történetet, igen, mert ez egy megdöbbentő ez és csodaszerű történet.
Igen, ez többször volt erről már szó, ugye, hogy annak idején ez még hát most már januárban leszünk 15 évesek, 15 évvel ezelőtt, ugye, hát ilyen akkor kb. 130 millió forint, kb. Ilyen nagyságrendű összeg volt az, ami szükséges volt ahhoz, hogy megvásároljunk egy már működő Budapest és környékén sugárzó rádióállomást, illetve fölépítsük a berendezéseket, meg a munkatársaknak az első éves bérét ki lehessen fizetni. Úgyhogy ezt annak idején a Mári Rádió akkori világcsaládjának tagjai élőkön az olasz központi Mári Rádióval, gyakorlatilag teljesen ismeretlenül a Mári Rádió akkori hallgatói családjának akkori tagjai adakoztak. Hát kinek mit mondasz, hogy Magyarország, nyilván Európában igen, de a föld több részén nem biztos, és azóta is ugyanígy működik a Mári Rádió világcsaládjának, vagy a növekedése így történik, hogy a már hallgatói család tagjai adják mindenki csak azt a picit, amit tehet. És akkor tényleg ez a gondviselés csodája, hogy és így működik, és bővül, szépül, hát a világ legnagyobb közösségi rádióhálózatává nőtt most már egy jó pár éve, ugye most már több mint 80 állomása működik világszerte a rádiónak, és folyamatosan bővül. Tehát ez a feladat, ez a folyamat nem állt meg, világszerte is bővül, és országokon belül is bővül, lásd, ez a keszthelyi mostani bővülésünk, amit most csak egy pici, most idézőjelben mondom, pici van hátra, hogy ezt is megoldhassuk anyagilag.
Hát csodálatos ez az összefogás, így belegondolni ebbe, hogy tényleg ilyen célokat is a közösség összefogásával meg lehet valósítani. És hogyan is áll össze ez a keszthelyi Mariaton programja? Tehát így én ugye kicsit zöldfülűként a rádióban valahogy nehéz elképzelnem, hogy két napon keresztül úgymond idézőjelesen ezt reklámozni, hogy hogyan biztatják, hogyan szokták biztatni.
Igen.
Az embereket.
Ez úgy történik, hogy a Mária Rádió munkatársai, kettesével vagyunk, így párban vezetjük az élő műsort, ez egy élő adás folyam, reggel 7-től este 9-ig. Vezetjük a műsort, elmondjuk, hogy miért gyűjtünk, stb., hogy ez nagyon fontos lenne, hogy ez a cél megvalósuljon. A rádió vezetői nyilatkoznak ez ügyben, illetve hát itt most konkrétan Keszthely, a keszthelyi lakosok, akik már ugye pünkösd óta hallgatják a Mária Rádiót, az első visszajelzéseket most is készülnek a riportok gőzerővel, úgy néz ki, hogy a jövő hétre közel 30 riportunk el is készül, keszthelyi lakosoktól, tényleg mindenféle nemű, korú és pozíciójú emberrel, és mindenki arról val, hogy számára mit jelent a Mária Rádió. Tehát ezeket az interjúkat időről időre leadjuk, ezekre mi reflektálunk, illetve kapacitáljuk folyamatosan időközben a hallgatókat, hogy hát kérjük, hogy az erőfeszítéseiket, tehát hogy imádkozzanak, illetve a lehetőséghez mérten anyagilag ajánlják fel adományukat, ugyanis a háttérben működik egy önkéntesek által működtetett telefonfogadó szolgálat. Egy megadott telefonszámot lehet hívni, egyébként ezt reklámozzuk reggeltől estig, lehet hívni, és akkor azon meg lehet ajánlani, milyen összegű adományt kíván felajánlani valaki, sőt, azt is szoktuk kérni, hogy ha lehet, akkor azt is mondja meg, hogy hát nyitott lenne arra az kedves adományozó, hogy majd később adásban mi visszahívhassuk, és akkor elmondja, hogy miért adakozik, hogy számára mit jelent a Mári Rádió, bizony, vannak olyan kis mini tanúságtételek ilyenkor a adományozó hallgatók részéről, ami nálunk itt szem nem marad szárazon, tehát hogy többször ilyen nagyon megható dolgok, hogy neki mit jelent a Mári Rádió, még milyen sokat köszönhet a Mári Rádiónak, és ez mindig egy örömünnep, tényleg, hogy a hallgatóknak, a kollégáknak, illetve itt most a keszthelyi, akik számára gyűjtünk, hát ők is most miniben átélhetik azt, amit mi is 15 évvel ezelőtt, hogy hát nekünk is teljesen önzetlenül tényleg ezt a szeretet, nem tudok más mondani, hát a szeretetnek kézzel fogható, meg tudjuk tapasztalni a működését, a működés közben az élet lüktetésé, nem tudok más mondani, tényleg egy nagy-nagy örömünnep, egy szeretet öröm, a cselekvő szeretetnek a kézzel fogható örömünnepe ez.
Uh-huh. És a keszthelyi Mária Rádióért tartott Mariaton után hogy lesz végül is egy keszthelyi rádió sorsa, tehát hogy lesz ez az utánkövetése?
Ez úgy lesz az utánkövetése, hogy amikor megjelenik, ugye ez egy táblázatba foglaljuk a kedves adományfelajánlók neveit, meg adatait, és hát utána várjuk, mert ott megvannak adva a számlaszám, hogy hova lehet utalni, vagy személyesen is be lehet hozni, bár most itt a vírushelyzet alapján szerintem nem lesz még ez a lehetőség, de csekken vagy banki utalással lehet majd utalni, és akkor egyszer csak befolyik az összeg, tehát általában egy olyan egy-két héten belül beszokott folyni az összeg, és általában kb. Egy olyan 10-15%-kal mindig több szokott befolyni, mint amennyit konkrétan felajánlottak, mert van, aki úgy is utal, hogy nem jelentkezett be nálunk ebbe a szolgálat, vagy a önkéntes szolgálatunknál, és amikor megérkezett az összeg, azt meg szoktuk köszönni, illetve jelezni szoktuk a műsorokban, vagy spotban, hogy megérkezett az összeg, és köszönjük szépen, megvalósult, vagy hát ennyi hiány maradt, ezt majd igyekszünk valahogy megold betölteni, de én nagyon bízom benne, hogy egy két nap alatt egy 6 millió forintos támogatást azt össze tudunk gyűjteni, illetve még egy technikai információt szeretnék itt hozzá bígyeszteni. Ilyenkor az szokott lenni, hogy nem csak mi mondjuk itt reggeltől estig a telefonszámokat, az adományvonal számokat az élőadásban, hanem a Mária Rádió internetes oldalán mindig van egy ilyen menüpont, Mariaton menüpont kezd helyet, és ott a gyűjtésnek az alapcéljai között megvan a számlaszám is, hogy hova tudnak utalni, esetleg, hogy milyen telefon fel akarnak hívni a adományvonal fogadó önkénteseket, akkor megvan a telefonszám is, de ugyanezek az információk megtalálhatók mindig a Mariaton honlapjában megjelenő nyomtatott újságunkban is. Tehát akinek nincs internet hozzáférése, az megláthatja. Most is van az augusztusi számunkban, ami most fog majd kikerülni a kedves hallgatókhoz, akik ezt igényelték, a Mária Rádiós újság, havi újság augusztusi számában. Van egy külön cikk, ami ezzel a keszthelyi adománygyűjtéssel foglalkozik, és ott minden információt megtalálnak. És még egy fontos, hogy a kedves hallgatók már most kérem, hogy gondolkozzanak azon, hogy ismerőseik között kik azok, akik hát megítésük szerint örömmel bekapcsolódnának ebbe a gyűjtésbe, akkor szóljanak nekik, hogy augusztus 27-én, csütörtökön és 28-án, pénteken a Keszthelyi Mári Rádió működésére gyűjtjük a hiányzó 6 millió forint összeget.
Hát igen, így a lehet, hogy nagy összegnek hangzik, de gondolom így a sok hallgató által, mint ahogy a tenger is a kis apró cseppekből áll össze, így is összeállhat majd ez az összeg. Még egy utolsó kis, egy kicsit személyesebb kérdést szeretnék neked föltenni, hogy mi volt az utóbbi évek mariatonjai között? Mi volt a legkedvesebb, vagy legmegérintőbb élményed, emléked?
Sok minden, tehát egyrészt az, hogy ahogy látom, hogy egyre többen telefonálnak, egyre gyűlik az összeg, tehát hogy mennyire veszik az adást, és hogy a hallgatók, nem tudom más, hogy mondani, kézzelfogható az a szeretet, tehát ők szeretetből teszik ezt, válaszolnak arra a szeretetre, amit a Mária Rádió sugároz számukra. És talán ez érinti meg az én szívemet legalábbis leginkább ez, illetve vannak visszahívások, hallgatókkal beszélgetünk, és ott bizony van, aki, hát nem látom, de hallom, hogy ilyen könyvbelábat hangon mondja, hogy neki milyen sokat jelent a Mária Rádió, ez benne engem is mind megérint.
Köszönöm szépen, és hát akkor szeretettel várjuk a hallgatókat, hogy kövessék az augusztus 27-én, 28-án megrendezett mariatonunkat. Ez volt itt a Mi Rádiónk című műsor Osvai Péterrel és Varga Katával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.